szóltál, hogy úgy tudják, hogy tiszteletben köszöntök mindenkit. Be kell látnom, hogy picit konvercívet választottam, kifejezetten azzal a célra, hogy hátra kedvet tudok csinálni ezekhez a maglókhoz. Ezt a kezd csinálásnak nagyon fontosnak tartanám, a régen kiváló kollégám Kovács Péter tartott egy előadást a Történettudomány Intézetben, melyik ez volt a címe, hogy Zsigmondián színjénában, és azzal vezette az előadását, hogy hát én minden elmondani, hogy miért tartok ezt a témát, társadalmat életét, reprezentációt történtek ilyen szempontból, hogy a Kovács Péter annyi gondolt, hogy ő valójában ezt érdekesnek találja, és ennél több ideológiának tudom az elfizetődni sokkal. Ez vagy helyes, vagy nem helyes. Én azt gondolom, hogy ezeket a maglókat, amikről beszélni fogok, illetve az értelmezésükről, azért van egy picit többet odaadíva, és nem is picit, de minden esetre nekem van egy beszélni, és szeretnék kellett csinálni hozzá. Ez a bizonyos kihadás, ez a szeretnél és a cél, a cél és a szende, bizonyos értelemben változatos, illetve azokról beszélhetünk, de ez is mindig picit összehelyesen hangzik. Mire gondolom, hogy mind a két nem ez a maglókét lefoglalva, majdnem mind azokban az években, kölcsönjük adottam, hogy 1944-ig, jó részt töredékesen a maglók idős újra megszakadt, csak tehetőleg a jóval korábban már a 30-as évek delegátor, a gyerekfejjel maglók ír, akik 1944-ig írta a maglóját. Tehát nagyjából az évek ütletés. Érdekes dolog, és azt gondolom, hogy neki senki nem figyelt fölre, de hát nem nagy értem, hogy ugyanabban az évben születtek, 1921-ben, és ugyanabban az évben haltak meg, 1976-ban. Ez tényleg csak is lehet egy érdekes játéknak. Ami még úgymond összekötheti őket, természetesen az, akiből maglót írtak, mindkettőjük illetében bizonyos mindkét közös út az előző előadás, ő is elvesenyi Miklós, akiért csak tehetőleg a távolban rajongott, mint politikusért, picit mint férfiért is, de személyesen nem ismerte, tehát ez inkább egy ilyen idea, egy eszményített férfi irántért rajongás volt, hozzátéve csak tehetőleg a számos más férfiért is rajongott, tehát ilyen értelemben vesenyi az egyik voltál a sok közül, ezért is nevezni őt a pacérősnőnek. Ami azonban költségkontrolját illető személyesen ismerte a Sereni Miklóst, nagyon-nagyon szerelmes volt belé, és hát számára ő volt a férfi ideál. Ez a videó utánosan kiderül. Két hölgyével tudom annyit, hogy mind a ketten a posztatásainak megfelelően a férhez mentek, költségkontrolja jelenik a kérdőt, az a feleség, akit lát, de született, és innentől kezdve gyakorlatilag eltűnik a Magyarországon színpadáról, akit hát nem írta tovább, és semmilyen más dolgot fekvallan ügyéről nem tudom. Csak tehetően a magója először akkor szakad meg, amikor terhes lesz egy gyermekében, úgy például a ház éjszakája után szakad meg az a magó, előtteni édesanyja halálról, a harmadszor megszakad kevéssel első szülése után, akkor nem is folytatja a magót, mert legalábbis nem tudunk róla. A későbbi éveiből számos levele maradt fönt, de ezek a magánéletünkbeit tartalmazzák más jelenlegi levelek. 9 leveleket szültek egy ugyanat, és ebből ez viszont a korban igazság 8-at fel is lehet. Sőt, igazság szerint 9-et is meg már nem mondhatom, volt a korban. Alapvetően a két sorban, ami biztos, hogy közösnek nevezhető, hogy tulajdonképpen a két leányzó igen jó nevelést kapott, Kölcsei Antónia Pestre járt, Lencser Féle Dán nevelő intézetben, és Abtettel, akinek a Kovarai tisztviselő az édesapja a háznál nevelkedett, de akkor is adott, hogy az édesapját új gyakorlatban helyezték, tehát először Temesvárban, aztán Zongorban, aztán Vidán, aztán pedig sokkal éltek. Ezzel is több nyelvre beszéltek, sok tehát a zenei műveltsége is volt, konkrétan igen, a zongorázat. És hát mind a ketten nem csak a kor legmagasabb szintű irodalmában is ismertettek meg, hanem ezen kívül a kor közvetetésében miatt is érdeklődtek. Kölcsei Antóni esetén ez teljesen érthető, hogy nem abban fogva, hogy a szakmácsakén, ahol nagybátyja Kölcsei, Kölcsei Ferenc. Ami sok tehát illeti az ő politikai eszménye, az a igazság szerint Széchenyi István, őt vesvényében ellentétben személyesen is ismerte, többször találkoztak, többször beszéltek, számára ő volt a eszménye politikus. Itt ez a férfi van az, ami az eseménynél lefigyelt, az itt nem került elő, Széchenyi számára egy eszménye a rendtestesítő volt. Ami a kikapott illeti, tulajdonképpen nem említett, hogy szeretnék beszélni, hogy sokkal inkább arról, hogy azokat, hogy ezeket a naplókat forgatták, vajon mit láttak ezekben a maglókban? Mit vettek észre, akár a maglók személyén tekintve, akár a maglókforgás értékét tekintve? Egy valami nekem azonnal fölötűnt, és azóta is elgondolkodtott, hogy hát ez miért van így, mind a két maglókban azonnal tapadt egy-egy jelző. Csak elég sok összehelyesen hat, másfelől viszont az igazság, hogy van bennem, tehát valós tartalom, de mégis olyan érzésem van, hogy a maglókról író emberek gyakorlatilag egymástól vették át ezt a dolgot. Ami a Kölcsei naplót illeti, ott az első szó, és amit gyakorlatilag majdnem minden értékelőjéken fölkörülve minden melyen. Minden melyen napló, minden melyen így, minden melyen úgy. Egyébként tényleg így van. Tehát nehéz lenne ezzel magyarázni, de majdnem ugye kötelező volt elki, hogy mindenki mindenmegyen. Ugyanez sok terkel az erotikus. Ez az erotikus, aminek nekem is van egy része, hogy ez elterjedt, ezt nem érdemként mondom, de tény, ami tény, hogy a sok terkel az a fajta ifjú hölgy volt, aki nem tudott, hogy volt szerelmes, mint a lényeg, mert inkább a édesanyját is tömítette, főleg miután meghalt. Ezek után néhány szóval a szerelmes lett, elterjedt az édes, hogy már nem lesz szerelmes, viszont azt nagyon szeretem, hogy a hölgyről neki. Tehát lehet, hogy nem tetszett neki egy új élve, sokat nem akart, hogy csak azt, hogy kifejezze a gondolatát, de ha valaki nem tetszett neki, akkor is arra törekedett, hogy az új ember legalább valami szinten kifejezze a gondolatát. Tehát nagyon jó példa, amikor mégis megy egy jó is már leállja, most járja, és a későbbi vállalkozó is ütleti, fölötti vállalkozó is ütleti figyelmi, és ott tehet el, hogy ott még van, hogy a váll, ami egyszer utána nem fordul, és akkor le is hívja, hogy pillantással elhagyta, mert ez már igen jó. Ezzel szerint az égére tudjános, amit akar, hogy akar vállalkozó is ütletről, de ez a, bocsánat, kifejezésére az oldal, és így szerepez, neki kellett minden létező helyen is teretel. Azt gondolom, hogy ebben volt a kompenzáció is, ez egy más kérdés. Na most, ha azt nézem, hogy ezt a két hölgyet, amit hogyan értékel, még csak ne szabadja ki az időből is, jön előadások elejére térje. Az első olyan ember, aki Bölcsei Antóniát talán értékelte, nem más, mint a saját leánya, a Katalin, aki Ábrádi Kormány nevezető felesége volt, és hát a század fordulón már 1900-as évek elején, 1900-as évek végén írónőként is tevékenykedett, nem volt túlzott a jó írónő, erre rá volt tudni 1986-ban, amikor másodszor jelenleg mutatásnak Bölcsei Antóni a fél napon föl is hívta a figyelmet, egyetlen mondattal mutatja azt, hogy milyen volt Katalin Klementén világképe, következő írjóból, hogy hát, megérjük utolkosággal hívja az alábbit. Vannak nemzetségek, ahol az ész és szellem általános családi vonás, ilyenek a Bölcseinek is. Szellemnek a Bölcsei nem volt. Írja ezt a Bölcsei lány. Na most, ha megnézzük az ő írásait, akkor valóban kiderül, hogy a Bölcsei különösen fellegzős, tagányos típusban író, alapvetően tehetségtelen íróról van szó. Ellen édesanyja vagyoképpen álló van, ebből következően igen sűrűn nézi meg édesanyját. Nem mint édesanyját, hanem mint a napjúló Bölcsei Antóniát, illetve a Veselényivel és másokkal, Szemenével, stb. Kapcsolatot tartó, politika, közéletében érdeklődő, az irodalmat jól ismerő, sőt, tulajdonképpen irodalmi törekvéseket tápláló hölgyet. És egészen meglepő, hogy mennyire közhelyesek írva édesanyjáról, mert amennyire kutatítható a forrásokból, az azért nem elveszhető, hogy Bölcsei Antónia élete valahol nem csak ott. Tehát lehet, hogy erről a kultista hát a végcsekére, de azért mégis csak egy fogító szellemből részletben van. Használja a bátyát a könyvtárat, a Bölcsei könyvtárat, előbukkannak Bölcsei ismerőseim. Mestre járt, ugye, odaadva a levelintézetben. Olvas, érdeklődik, Veselényivel levelezik is, Szemerepával levelezik, tehát másokkal is. Ehhez képest vérheznek, és utána gyakorlatilag semmiről nem tudunk, hogy bármilyen irodalmat megviselt. És itt azt gondolom, hogy feltételezhető, bár nyilván nem bizonyítható, hogy valószínűleg ezeket az ambícióit a három gyermek születés után totálisan félre kellett tenni, de legalábbis félretette. De ehhez képest a saját leánya a következő mondatokkal intézi el édesanyját. Az így időben az így kivételes női szellemeket a családi erények gyakorlás akárnyi gondolta. Az eszmék felkülönbséges az érzelmek nemessége inkább a családi körülbelül, mint a hírvelő nyilvánosság orgánumában terjedni szét. Bölcsei ezt tanítványa is, nagymesterének a női hatását illető tanai iránt gondolatból, mint saját vallomát is követve, személy biztonságban maradt, a családjának éve, sok jó téve a körében mindenki által tisztelve és szeretetve. Tehát láthatjuk, hogy Dr. Törvény ilyen Máter Familiás szerepbe kerül, ezt a saját leányunk értékelődő abszolút ez volt a szíve vágya és ezt akarta. Sőt, ezt még azzal is lezárja, hogy leírja, hogy olvasni nagyon szeretett élete végéig, de mi az, amit közben olvas, idézem. Azt mondja, hogy de mi olvasás közben is szakmán mindottak a kötődők a kezének, a kandabuli meg a fénynél. Úgy is olvas a kötés mellett, mert ez a tényleséget nem ismerő állott kézre átel az egész családot van is megkészítettem. Tehát nem vagyok egészen meggyőződve róla, hogy Bölcsei Antónia ilyen papírokra vágyott ifjúkorában, lehetséges, hogy később megvégzett ezzel, de minden esetében is a saját lánya, aki azonban személyesen ismerte, így közelíti meg. 1839-ben jelent meg a napló nyomtatásba, és jutott el a szélesebb közvéleményig. A napló 1929-ben került a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában, levéltárs a figyelmét fölhívom, hogy ellenállás szerint a napló valahol Lappang 1986-ban már nem volt meg, hogy hova tűnt el az Isten tudja. Átszállították a Magyarországos levéltárba, de ott ma már nem található meg. Kiadás kötetően jutott el a szélesebb közvéleményhez a napló, a Nemzeti Múzeum levéltára megtelepülve ez a családtól került. Érdekes dolog, hogy többen is értékelték a napolós ebben az időszakban a 30-as évek végén. Kiki mások. Krócsányi Zsolt a magyar könyvszerzőjében, azon kívül leszögezik ez a minden helyen napló természetesen, arra hívja fel a figyelmet, főleg úgy található költségkönyvtárában, mert hiszen azt használtam, sőt még a könyvkiadáson is vannak adatok, és gyakorlatilag ebben az adifigóra is ismertetőben semmi más nem tudom. Egyel tovább lépünk, akkor megtaláljuk Tornai Károly ismertetését, aki azzal kezdődik, hogy ez egy igazi Wiedermeyer rabló, ezen tovább is lendületünk, majd pedig kiemeljük azt, hogy hát tulajdonképpen szegénynek meglehetősen eseménytelen volt az élete, három új eseményből lehet beszámolni, intézőjelben esemény, költség halála és a körülményei, ami magunkat számított ilyen értelemben, hogy valaki napolnak leírja ezeket a dolgokat. Veseményi házassága, mert amikor az eseménykúrós házasságára kiírjuk Költségi Antónióhoz, akkor maguk mondanám, hogy teljesen kikészül az ifjú hölgy. És hosszasan írja a naplóba, hogy ez mennyire megviselte, majd pedig leírja, hogy úgy tudja, hogy a feleség csúnya, uta, közönséges, és Veselényi nem szerelemből, nem is érdekből vette el, hanem amilyen emelkedett lélek állából. Mondom, hogy csak végig tárgyunk, ha érdekből, a szerelemből tudom az a rang, de emelkedett léleknek állából, majd leírja, hogy azért nem kellett volna állából mégiscsak elvenni, és innentől kezdve Veselényi tudja ábrázolni, hogy egy eltérett csillagot, amelyik most én utó vagyok. Tehát innentől kezdve Veselényi napról nyomjából eltűnik. Ez a másik esemény, a harmadik esemény pedig azt, hogy pusztán látja Debrecenben egy iskolában, és ezért elválik. Elég többet az, aki őrlik, hogy így lesz olvasni, meg ismét lesz, hogy ez a Wiedermeyer, más nem én. Aki komolyabban belemelt a napi értékelésébe, az elsőként aztán a császár belemény volt, hogy meglehetősen kritikus szavakat használt. Ő is belemelíti, hogy három eseményt, ami kiemelkedik a napról egyet, azt tényleg igen. Mert innentől kezdve azzal bírálja a nevezót, hogy hát tulajdonképpen megmondjuk arról, hogy az írói ambíciója, az írói tehetség is társul, de ez nem igaz. És azt írja Bölcsei Antóniáról, hogy miközben nagyon gazdag tárház, a helytörténet, a vagonatörténetnek, a művelődés történetnek, minden egyébben a napja, és ez tényleg így van, mert valóban a falusi vagonákat is lenni, mindenféle névtörténeteket, elsősorolókat. Ekközben ő azt fogja föl neki, hogy nem volt képes megkülönböztetni igazán a fontos eseményekre a nem fontostól. Ez persze szubjektív, de fölhozza példának, hogy elképesztő meglepődésre ír a költség haláláról, majd két évvel később ugyanilyen meglepődésre ír arról, hogy egy Tino lelegette a kedvenc violáját, és utána egy fél oldalra már keserkező mutatott a jól, és az átmenni a kutó, csak abban lehet, hogy őrvéti teszi. És egészen addig keserkező, hogy az édesapja el nem mondja, hogy jövő már fel édes már, mert nem ezeket a szavakat értem össze. Ilyen értelemben császár elég az első jól különféle kritikát tartott ezzel szemben. A másik, aki ezt megtette, az M. Gábor Júlia, aki 1986-ban adta közé ezt a hangot, az a csomó már is szövetleti már nincs meg, ő írt az előbb bevezetőt, és részletesen feltárja, hogy hát milyen adatokat, milyen értéket találhat ebben egy irodalomtörténész, egy művelődéstörténész, egy nőtörténész, ami már egy másik megközelítés, utalni Gabi Mátorinak volt az, aki angol nyelven írt Költség Antónia életéből, kifejezetten gender history szemszögből megközelítve 1999-ben. Gábor Júlia ezeket gyakorlatilag szétosztja, és hát már azt hittem, hogy ezt a Wiedermeyer megúsztuk, akkor gyakorlatilag a bevezetői utolsó mondata a következő módon hangzik. Költség Antónia naplója hiányzó vagyok a Wiedermeyer regény. Happy ending föl. És mielőtt átérnék Schwarzer Etelkára, egy egészen érdekes értelmezésre tudnék ki hozzátérve, hogy számos másik mondat, és tényleg csak szemezve lehet a Wiedermeyer mennyi félel, tehát elégyse. A hetek című napilapnak, vagy heti lapnak van egy német Mányi Lárai munkatársa, aki valamikor már fogva melegedik a női naplók iránt, de egészen speciális szemszögből közelíti meg. Valószínűleg jól olvasta ezt a utószót, amit Gábor Júlia írt, az már nem biztos, hogy belemerült magában a naplóba, és ez nagyon szépen ki fogja jönni, hogy a felületes megközelítés milyen veszélyekre jár. Ő ugyanis ezzel kezdte az ismertetést. Az első magyar naplóformában írt Wiedermeyer neki. Hát nem neki, kezdődik mindjárt itt. Utána szépen leírja, hogy azt mondta, a Bölcsei Urkaugának köszönhetjük ezt, aki nem az akkor szokásos leányos legényes kóságokkal, üres lecsegésekkel, képzeletében szüleményekkel és panaszállapotokkal töltötte meg napjait. Ezt vessük össze a császár elvényféle kritikával, tehát ezzel is megtöltötte. De a legérdekesebb, hogy a hölgyemény mire futtatja ki ezt az egészet, arra futtatja ki, hogy leírja, hogy olyan empátia és felebaráti szeretet volt Bölcsei Antóniára, hogy azt még antiszemita nagybátyja, azaz Bölcsei is megirigyelhetné, majd beidézi a Bölcsei idézetet, amiben azt derül ki, hogy Bölcsei antiszemita volt, és ezzel véget ír a napról szóló ismertetés. És innentől kezdve nem igazán értem, hogy pontosan kiről is szólt a cikk. De láthatjuk, hogy itt az a több megközelítés azért hányféle ország hivatott a felelet napról is. Most erősen valószínű, hogy a terjedelmében bővebb, és részletesebben jó, és folyamatosan jó, Rafael Telka című bővetértelmezésnek tett meg magának. Hát, hogy említett a Schwarzer Etelka, valóban a hölgy becsülete védelmében el kell mondani, hogy a napokból világosan kiderül, hogy kellett volna. Hát egyszer a ellenfélét éjszaka vergett a szobájában, akkor sem történt semmi különös, illetve van egy érdekes leírás, mert szerint egy bizonyos viselkor, hogy a háta mögött állt és lábai ingét most mozgásban voltak, de ennél többet erről nem tudunk meg. Illetve még egy valami dolgot tudnék mondani, hogy valaki hátra belecsapott a nyakába, mire ő leírta, mint amikor nem vette volna észre, hogy úgy lát másképp nem tehet. De ezek a határban semmi különös nem érte át. Tehát az erotikus alatt nagyjából az érte, hogy szokatlan őszintességgel írt ezekről a dolgokról, az érzéseiről, az udvarlásokról, de ennél tovább 1943-ban jelent meg ezen a napodalmi mutatásban, ebből viszont azt következik, hogy gyakorlatilag ennek kiadója a közeladója. Csatkai ember volt az, aki először komolyan értékelt a naplót. Itt most mindjárt lehet lenni, hogy Csatkai lecsapott ezekre a finom részletekre, aféle mentalitást történeti, nőtörténeti, erotika történeti naplóként kezelje. Szó sem volt ügyesetről, ennek nyilván számos oka volt. Az egyik, hogy Csatkai nyilván ezekre kellett emelni, főleg a Sopronra vonatkozó dolgok, mint Kárpátriótra, másfél nyilván benne Csokrani szemben hatodára a vasárnyi jelenben a napló, idézett Csokrani itt, hogy a közlést milyen módon eszközölte. A közlésben csak a Csokrani részekre voltunk tekintettel. Így is a negyedik kötettel kezdtük, tehát eltelt a negyedik napló kötetével, és a 14. elejével fejeztük be. Kihagytuk azokat a részeket, amelyek a család belső életéből szólnak, bizalmas jelenlő közléseket, valamint az udvarlások, hosszadalmas, szó szerinti közlését. Tehát majdnem, hogy azt, amit most már én a magam szempontjából legérdekesebben találtam, és ami miatt rávadottam el. Csatkai egyébként értékelt, hogy magyar reformokból kevés női napló maradt fenn, ez igaz, Csatkai elkár érdekes sem mutatja, hogy a Széchenyi korán néhány esztendeit finom lelkű magyar leállt a lelkén keresztül. Ez elvitathatatlan, de azt gondolom, hogy ennek a naplónak nem ezek az első számú érdemei, hanem tényleg az, hogy olyan szinten tudunk betekintést nyerni magánéleti dolgokba, ami azért valóban ritkának mondható. A naplót ennek ellenére nem nagyon használták. Én egyetlen emberről tudok, aki az eredeti, tehát a teljes csokinak a szöveget kézbe vette. Ez Örös Károly, aki elemés napomban is belenézett a napomba, és több munkában is hivatkozott erre. Én Örös Károly nyomán kezdtem érdeklődni a napom iránt, megtaláltam Sopronban. Őszintén megmondom, hogy a balatoni nyaralás része érdekel. Hamarosan kiderült, hogy ezzel a napomban is sokkal értékesebb, mint hogy idézően csak a balatoni nyaralással foglalkozunk. Ezt követően jelent meg a Sopron életvétel és a régiói alapítvány gondozásában négy kötetben a napló, csonkítatlanul immáron, illetve egy levelező kötet. Picit a történettudomány jobban felfigyelt erre, itt akit szeretnék kiemelni, komolyan foglalkozott fel az egyik Jáni Gábor, aki több magyar élet lényegi nyelvű tanulmányával foglalkozott Csatkának a személyével és naplójával. Jellemző, hogy miközben én az erotikus részt hangsúlyozgattam, Jáni professzor teljesen más irányba közelítette meg, ő a születővel a modern identitását lehet föl. Azt gondolom, hogy igen komolyan érvel felvette, illetve hát még egy nem vettem meg, amit nem tudja, hogy a tanár volt, aki itt ül, és aki egészen megvette meg, akkor azt mondta, hogy a katolikus szívet fogja keresni és megtalálni ebben a naplóban, de meg is találta. Meg is találta, a sok szemében jelen meg egészen kiváló írása, és hát idézném, Atya, Fér, Isten, Kusta, Szent Háromság, de mégis ennek egyében elérhető a pillantást a katolikus szűziesség belvilágába, amelynek igazi mélységét és korlátait csak a testiséghez való viszonyban az első csók, nőiség igazi megvallása csak a tegezés, ahol átérés után bontakozik ki. Fontos megemlíteni, Száfolyán tanárnak tévednék, hogy egy nagyon fontos módszertan dolog volt, hogy a levelezés, tehát a bőlegű később fér és a mennyasszony Csatkának a levelezését a naplóban összevetve két dologra ezt a hangsúlyt, az, hogy azonos a két féle elbeszélés módra, tehát a levélben megint a rölés, a napokban, és akkor sokkal érdekesebb, mi az, amit nem írt meg. Mi az, amit nem. Jó szépen javaslom mindenkinek. Zárásként két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, hogy ez a négy bizonyos német vágyi találkozatű hölgyvény, mint említettem, tényleg nem érdekelő, hogy van egy kirát, és a hetekben ő is írt. Csak tette a napokodáról. Hát, ugye ő azzal kezdte, hogy előbb említette a Bölcsém Antónia esetéből Biedermeyer, itt már számon. Ez ahhoz képest, hogy körülbelül 5 évvel korábban írt el egyáltalán bárki, hogy ezek erotikus napok, ez már itt ugye látjuk megint a felületes megközelítés, hogy így tart a számon. Tehát lehet, hogy Rózsa Györgynek köszönhetjük, aki a magyar első című sorozatában kapcsolatban is vezető Rózsa György. Ezzel a címmel csinált egy Suspenser kapott az első magyar erotikus napló, és műsorát azzal zárta, és sajnos a napló még kiadásra vár, és akkor is közben így szokta a kezében a kötetet, de ezt talán nem is olyan gondoljuk. Minden esetre érdekes, hogy a német vágyi tárgya pontosan értelmezi az egészben semmi időben. Ami azonban még nálam is érdekes a megközelítés, és ez lezárom előadásomat, az egy bizonyos egálom nevű blogger, és nagy meglepetésemre egy erotikus női websájton is megjelent sorterelnek van, de sok mindenre számítottam, csak erre nem. Ez az egálom fogalma nincs itt akar, megmondom őszintén. Valami valatogi lányot nevű blogon találtam meg először, és a 18 éve fölélek szóló blog volt, de ez neki kívül, itt van az eredeti. Hát idézem a hölgyet, meglehetősen gondosan a következőket írja. Azt mondja, hogy a felvetés a következő, Zsaltette a erotikus naplóját feltétlenül érdemes szeretni erotikus női bloggerek naplójával, mert a kettő között hihetetlen átfedések vannak. Következővel vezeti föl. Azt mondja, hogy két leány utód, egy kortárs és a régi Zsaltetelka. Azt mondja, hogy Bárhozatér és Zsaltetelka a soproni úri leány édesbusz sorai több mint 100 éven át szenderektek a soproni városi levéltár egyik orvoszugában, nem szenderektek csak két évig, mert tudtuk kommitték be oda, 41 és 43 Csatkai Endre közé adtak. Szóval, amikor Csatkai Endre helyi és művészet történész 1943-ban rátalált a Biedermeier kisasszonyra, most ugye Biedermeier, 15 kötet kiterjedetben. Csatkai itt minden valamire való gárás herceget büszkeséggel töltött el, hogy kutató munka címén ébresztő csoport lehetett a reformai Csitke Muzsika marikára, amitől természetesen azonnal felébredt, és a helytörténész karján újra belépett a város a társasági életébe, igaz csak a szoproni szemle vasárnyai. Aztán a képzavarok tömegével találtak ezt a pontot, sorolom tovább. A második lényeg világháború azonban véget vetett a kultúrománcok. Etelkának most 60 éve kellett várakozni, hogy újra színeket egy cserolni. Sikerrel járt, álljai az idő moskóba nem egyetett csorbát, hiszen betűnbe zárva válták, hogy újra kutítsanak. A kaland katona csoba történész személyében érkezett, és gyümölcsözővé vált. Itt már egy címek is ijedtem. A szerencsére csak a kiadott kötetekre utalt a hölgy. A szépen leírja, hogy ezt érdemes, hogy szeretné bizonyos mire eljött az Kucsera Éva nevezető hölgyemény blogjáról, mit kell volna tudni. 2002 óta évnek napjában gátlások léptől közé teszi szexuális életének részleteit. Hős férfiakkal folytatott egy éjszakás kalandjai mellett azonban arról is ír, hogy elkíséri a tamáját szemmisére, és a karácsonytáját angyalok vigyázzák a városokat. Nem szorulok tovább, két idézettel zárnál az dolgot, hogy mi az ön, hogy gondolt, hogy a kettőt össze lehet venni, mert hogy nem ő utasává kevésbé volt a csúrba kéne megközelíteni. Sartre Edelda 1839. június 24. Fájdalmas és mégis így van, egy férfi csoportjó, nem csatlak egy bajkamarát, tiszta vagyok 18 év és még nem szerettem. Ez fáj, nem fáj. Mire egy 2004. október 14. Emlékszem barátnőim már továbbá fasisztak, amikor én még csak elképzeltem, milyen lehet egy fiú érintése, milyen lehet csókolózni, milyen lehet szeretni. Ha jönnek az eltérő dolgok, Etelka, így fogok maradni örökké, emlékezzünk a kínált gyerekre, nem fogom érezni a szerelem boldogságát, mert nálállam más nem szerethetek. Most már ismerem saját testemet, írja ezzel szemben a Mirej, vágyaimat is ismerem a férfi testet, a csókolózást, a szexet. Tehát láthatjuk, hogy elég sok félre fogom visszatérni ez a két naplóhoz. Az az érdekes, hogy gyakorlatilag egy közös pontot találtam, azt, amit mindenki nagyon könnyen megfogott, és azért ez ott nem lehetett a Biedermeier, tényleg ráadásul egy nyelvészet érdekessége ahhoz rá, hogy ez már inkább csak a humor kedvéért. Etelka, amikor már férj és asszony volt, rendszerint leírt, hogy nem engedte magához közelebbi férjét, Józsit. Szerkezdesi Józsitnak hívták a férjet, és leírja, hogy Józsi igen utalgolott, mert Polszkia esténként csintalakodott, és őt nyugodni nem hagyják. És hát fogalmam meg volt, hogy mi lehetett ez a Polszki, de hozzáteszem, alakultam. Aztán egyszer csak rokonban sikerült megtalálni házi nevű tudós levéltáros feljegyzését, a következő mondatot, hogy vélhetően a pénisz értelmi alatt. Ebben meg is nyugodtan minden egyetem a sorba levő került olaj, hogy ő saját pénisztén utalankodik. Egyébként két lehetőség van, hogy Etelka vagy hermafrodita volt, vagy tárgyban kell értelmezni a szó, de ezt nem fogjuk eldönteni. Köszönöm szépen a